Kedves gyülekezet, szeretném a Jakab leveléből az 5. rész 7. versétől felolvasni azt a részt, ami hát egy igazi adventi üzenet, amit Jakab írt le neked és nekem valamennyünknek. Ez a rész így hangzik. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteleig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Nos, tehát advent van. Amikor adventről beszélünk, akkor mindig fontos tudni, vagy magunkat is elhelyezni ebben, hogy az adventnek van két iránya. Az egyik adventi irány az nem más, mint a múlt, ami Jézus születésére mutat. Hogy Jézus a történelem egy bizonyos pontján megszületett erre a világra, és amikor készülünk karácsonyra, és az adventbe vagyunk, akkor mindig erre emlékezünk, hogy valami megtörtént valamikor, ami meghatározza a történelmet, a világ történelmet, és benne az embereknek, vagy az emberiségnek az életét. Adventnek a másik iránya pedig szintén Jézus Krisztussal kapcsolatos, ez pedig a jövőbe mutat, arról szól, hogy amikor Jézus elköszönt a tanítványoktól, és visszament a mennybe, akkor angyalok jelentették be, hogy ahogy ő elment, ugyanúgy fog visszajönni. Vagyis Jézusnak az újra megjelenése ezen a földön, ez várható, ez bármikor bekövetkezhet. Tehát ahogy egyszer eljött és megszületett erre a világra, másodszor is, vagy máskor is meg fog jelenni, nem megszületni fog, hanem dicsőségben és hatalomban fog megjelenni. Tehát amikor adventről beszélünk, akkor mind a kettő nagyon fontos. Emlékezünk karácsonyra, Jézus születésére, és készülünk arra, hogy Jézussal találkozni fogunk, mert ő hatalommal és dicsőséggel vissza fog jönni. És mindezt úgy lehet megélni, hogy ez nem csak egy ilyen, hát persze, hogyha így kell lenni, akkor így lesz, tehát olyan beletörődés, hanem alapvetően egy keresztény ember, vagy a Biblia azt mondja, hogy reménységgel éljük meg ezt az időszakot, amit a születésünktől a halálunkig megélünk, azzal a reménységgel, hogy Jézus megjelent ezen a földön, persze meghalt és föltámadt és elment, de vissza fog jönni, és ez a reménység, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Reménység nélkül nem lehet élni az életet. És a reménység az nem mást jelent, mint egyfajta ilyen bizakodást, hogy a holnap jobb lesz, mint a tegnap volt. Vagy a reménység azt jelenti, hogy ha reménykedek valamiben, akkor a munkámnak lesz valami eredménye vagy gyümölcse. Ha reménységgel várok valamit, akkor azzal a reménységgel teszem, hogy azzal az izgalommal, hogy holnap vagy holnap után valamikor ez be fog következni. A reménység az mindig a jövőbe mutat. És ez a reménység alapvetően fontos, hogy ott legyen az életünkben, hogy valami sikerülni fog, valami meg fog történni, valami jó fog következni. És amikor ez a reménység megrendül valakinek az életébe, bárkivel kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban, ha nincs reménység, akkor összeomlik a hit. Ugyanis a reménység tartja a hitet. Ha van reménységed, akkor erre föl lehet építeni a hitet. Ha nincs reménység, akkor a hit az összeomlik, az nem tud működni. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy reménységgel éljük meg az adventet, vagy reménységgel éljük meg az életünket. Ebben a szakaszban, amit hoztam, ebben Jakab apostol az adventtel kapcsolatban 4 dolgot mond el, amire érdemes odafigyelni. És én ezt a 4 dolgot szeretném nektek átadni majd, és valakit szeretnék segítségül hívni, egy önkéntes embert, ugyanis ebbe a Mikulás sapkába elhelyeztem néhány karácsonyfadíszt, és minden karácsonyfadíszre rá van írva egy-egy olyan üzenet, ami ebben a bibliai szakaszban benne van. Úgyhogy ha valaki kihúz ebből egy karácsonyfadíszt, azt föltesszük oda a fára, és arról fogok beszélni, jó? Te szeretnéd? Hát a legbátra fiatalember. Ez nem volt megbeszélve, mert egy... Kicsit kijebb hozom, hogy már az alsót így lehetetlen kivenni, hogyha esetleg azt szeretnéd.
Most már azt szeretném.
Szóval vegyél ki belőle egyet. Ez nem a lottóhúzás. Ez a... Olvasd el.
Példaképek.
Oké. Szóval legyenek a példaképek. Dávid, ha már ennyire lelkes voltál, akkor ezt valahogy fölteszed a fára. Azt hiszem, hogy ebből van, csak leesett róla. Légy szíves, hadd már ki belőle. Jó, én elkezdek a példaképekről beszélni. Odalapozunk a példaképekhez, és akkor következzen ez a rész. Azt mondja tehát a Biblia, hogy vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak, íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen, irgalmas és könyörületes az Úr. Itt a példaképekről van szó, és amikor a példaképekről beszélünk, akkor van egy olyan elképzelés, talán benned is, bennem is, hogy a mai kornak, vagy mai kultúrának az üzenete az, hogy a példaképek azok az emberek, akik szépek, okosak, sikeresek, jól megy nekik, lehetőleg jobban, mint neked, mert akkor azért lehet úgy példakép. Ugye van ez az influencer téma, hogy valakit követni kell, aki valamilyen módon szimpatikus az embernek, és ezek az influencerek meghatározzák az embereknek a gondolkodását, öltözködését, viselkedését, pénzköltési szokásait és mindent. Tehát, hogy ezek vannak ma, ami így előjönnek, hogy példaképként ezek az emberek mennek valahol így a társadalom első sorába, és akkor mindenki beáll valaki mögé, vagy szeretne beállni valaki mögé, és akkor ezek az emberek a példaképek. Hát én most egy kicsit más típusú példaképeket szeretnék elétek hozni, ugyanis itt Jakab abszolút nem ezekről a példaképekről beszél, hanem valami egészen másról, és két kategóriát emel ki. Az egyik a prófétákat, mint példaképeket lássuk. Van egyébként valakinek ilyen próféta példaképe? Mondjuk a fényképét nem tudod kirakni a nem tudom hova, mert akkor nem nagyon fényképezték le őket, de hogy ugye ez olyan furcsa, nem? Hogy most proféták legyenek a példaképen, mely proféta legyen a példaképen, most tudom én, Ezékiel, vagy Dániel, vagy Ézsaiás, vagy Jeremiás, vagy nem. Jeremiás az nem, mert az sokat szenvedett, ugye? Tehát, hogy az egy nehéz élete volt. Tehát, hogy milyen profétát találjak ki magamnak, hogy ő legyen a példaképen. Pedig Jakab itt azt mondja, hogy amikor adventtel foglalkozunk és várjuk Jézus visszajövetelét, ebben segítenek a példaképek, és ennek az egyik kategóriája, a példaképeknek az egyik kategóriája a proféták. A profétákról egyébként tudni kell azt, hogy a proféták 90-valány százaléka nem egy egyszerű életet élt. Nem azért, mert annyira bonyolultan akarta élni az életet, hanem a körülmények, a körülötte lévő emberek vagy a társadalom bonyolították meg az ő életét, vagy fordítva, nem tudom. Ugyanis a profétai üzenet az nem másról szól, mint arról, hogy valamit Isten mond neki, és azt ő továbbadja, hogy figyeljetek, Isten azt mondta, hogy, és akkor elmondja. És nagyon sokszor voltak ilyen feszültségek, mert amikor elmondta egy proféta, hogy figyeljetek, ezt mondja az Isten, erre akar fölkészíteni benneteket, hogy ezt ne csináljátok, vagy ezt csináljátok, most menjünk, vagy ne menjünk, vagy legyen, vagy ne legyen, akkor nagyon sokaknak ez nem tetszett, és azt mondják, hogy ez nem igaz, nem akarjuk ezt tenni. Tehát, hogy valami alternatív megoldásokba gondolkodtak, és amikor a próféta mégis kitartott, hogy de Isten ezt mondta, és ezt kell tenni, akkor jött a konfliktus, és amikor a próféta nagyon határozott volt, és az ellenállás is nőtt, akkor következett az, hogy a prófétát ki akarták vonni a forgalomból, el akarták hallgattatni, be akarták fogni a száját, és akkor mindenféle kreatív eszközökhöz folyamodtak a különböző korokban az emberek, hogy egy prófétát hogy kell csöndre inteni, vagy kivonni a forgalomból. Egyszerűen csak nem hallgatunk rá, nem foglalkozunk vele, mert bolond, tehát hogy ez a legenyhébb, és a legdurvább az volt, amikor börtönbe zárták, vagy megkínozták, vagy esetleg meg is ölték a prófétákat. Szóval, van még valaki, aki szeretne példaképként prófétát állítani maga elé? Ez nem egyszerű dolog. Nem egyszerű dolog prófétának lenni. Aki volt már nálunk, az tudja, vagy esetleg észrevette, hogy a nappalinkban van egy festmény, amit nem túl régen vettem, és azon a festményen egy kolostor van lefestve. Most mindjárt megmutatom nektek ezt a kolostort. Ez a kolostor így néz ki élőbe, és erről van egy festmény a falon. És azért vettem meg ezt a festményt, mert óriási üzenettel bírt nekem, hogy ebben a kolostorban mi történt. Hát, hogy már valaki hallotta tőlem, de hadd mondjam el újra, mert itt ez nagyon-nagyon fontos volt a számomra, hogyha már prófétaságról van szó, vagy az Isten képviseletéről van szó, és olyan embereket állítsunk példaképeknek, akik ilyen kategóriában vannak, akkor nekem az Isten az elmúlt időszakban ezen a kolostoron keresztül, meg egy bizonyos emberen keresztül üzent, és azt mondom, hogy ez egy példa nekem. A történet úgy hangzik, hogy tehát ez a kolostor nem más, mint a Virap kolostor. Ez Örményországban van, örmény-török határon. Ott a háttérben az a fehér hegycsúcs, vagy havas hegycsúcs, az nem más, mint az Ararát hegy. És ennek a kolostornak a történetéhez hozzátartozik az, hogy valamikor Krisztus után 300 körül volt egy Gergely nevű ember, aki arra az örmény területre utazott, azzal a céllal, hogy ott hirdesse azt, hogy Jézus meghalt és föltámadt. És amikor megérkezett erre a területre, és elkezdte hirdetni az evangéliumot, ott volt egy olyan uralkodó, akit Tiridátész királynak hívtak. Ez egy pogány király volt, eléggé kicsambongó életet élt, és amikor Gergely megérkezett, és a királynak is bizonyságot tett Jézus Krisztusról, akkor a királyt ez eléggé fölmérgelte, és azt mondta, hogy ez az üzenet ez nem kell nekünk, ez ne zavarja meg a népünket, meg ne zavarja meg az ő körülményeit, meg az életét, meg a szokásait. Ezért arra akarta rábírni ezt a Gergelyt, hogy fejezze be ez a Jézusról szóló témát, tagadja meg Jézust, és akkor békében élhet az országban, akkor befogadjuk. Erre Gergely nem volt hajlandó. Aztán mindenféle kreatív módon elkezdték kínozni őt, és rábírni arra, hogy valamilyen módon tagadja meg Jézust, mint megváltóját. Erre semmilyen módon nem volt hajlandó, azt mondta, hogy akkor inkább meghal. Hát ezt az ajándékot nem adták meg neki, hogy meghaljon, hanem a kínzások meg a szenvedések voltak, és bedobták ennek a kolostornak az elődjébe, akkor még nem kolostor volt, hanem a királyi palotának egy része, bedobták egy ilyen kútszerűségbe, egy ilyen ciszternaszerűségbe, és hát az volt a börtöne, az volt a büntetés, hogyha nem fogja be a száját, akkor ott kell élnie. Én amikor ott jártam, és volt lehetőségem arra, hogy lemásztak abba a lukba, ahol ezt a Gergelyt ott fogva tartották, hát én nekem az volt a benyomásom, hogy én egy fél évet nem bírnék ott ki. Tehát egy szűk kerek is valami, sötét luk, kész. És akkor abban az a börtönöd, és abban kell benne lenni. És képzeljétek el, ez a Gergely 14 éven keresztül volt ebbe a lukba. Ott volt fogva tartva, és az történt, hogy 14 év, amikor eltelt, akkor az eléggé kicsapongó életet élő pogány isteneket imádó király halálosan megbetegedett, és amikor mindenféle gyógymódot kipróbáltak, és az akkori orvoslásnak a csúcsát is bevetették, és jöttek a csodadoktorok, és senki nem tudott rajta segíteni, valaki az udvartartásból azt mondta, hogy emlékeztek arra, hogy volt itt egy bolond, akit mi ledobtunk ide a börtönbe, ez a valaki beszélt Jézusról, és arról beszélt, hogy Jézusnak van hatalma meggyógyítani a betegeket. És azt mondta a király, hogy akkor hozzátok ide, teszteljük le, hogyha tényleg igazat mond, akkor gyógyítson meg. És 14 év után, amikor ezt az embert kiszedték ebből a lukból, akkor nem tele volt keserűséggel, meg haraggal, és nem azt mondta, hogy na az Isten megbüntetett téged végre, akkor meghalsz, hanem oda ment hozzá, beszélt neki Jézusról, imádkozott érte, és az a csoda történt meg, hogy ez a király meggyógyult a betegségéből, és ez a történet, vagy ez a csoda, amit ő átélt, hogy meggyógyult, és senki más nem tudta meggyógyítani, csak az a valakinek az imádsága, aki Jézus Krisztushoz imádkozott. Ez annyira meghatotta ezt a pogány királyt, hogy utána összeomlott, így lelkileg bűnbánatra jutott, és kihirdette azt, hogy ennek a Gergelynek szabad lehetősége van az egész országban bárhová menni, és mindenütt beszélhet Jézus Krisztusról. Mindenféle királyi jogot és lehetőséget megadott neki, és ma ebben az országban úgy emlékeznek rá, hogy ő a megvilágosító Szent Gergely, és azért megvilágosító, mert azt mondják, hogy a sötét örmény népnek, akik pogány isteneket imádtak, ez a Gergely hozta el az evangéliumnak a világosságát. Mindenféle szobrok, meg emlékművek, meg minden van vele kapcsolatban. Mindezt azért mondtam el, mert 14 évet kibírni egy lukban, ez csak reménységgel lehet, nem? Az Istenbe vetett hitben lehet. Mert egyébként sokkal egyszerűbb meghalni, vagy öngyilkosnak lenni, vagy nem tudom. Tehát, hogy ennek túl nagy perspektívája nincs, hogy beledobnak oda. Van egy nem normális király, akivel nem lehet mit kezdeni, meg az akkori hatalommal, vagy az adott hatalommal. És mégis kibírja, végigcsinálja, és ő lesz áldás egy egész ország számára. Amikor Jakab azt mondja, hogy vegyetek példát testvéreim a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak, akkor akkor ezekről beszél. Azért mondja ezt, mert ez a reménység ez nem belőled, meg belőlem fakad. Ez úgy kívülről jön, az Isten ajándék, ez a reménység. Ez nem azt jelenti, hogy valakiben több reménység van, valakiben nem, valakinek ilyen a személyisége, van, akinek olyan a személyisége, valaki többet tűr, valaki kevesebbet. Ez a személyiség kategóriája. De az igazi reménység az az Istentől jön, az Isten ajándéka reménység, a Szentléleknek a munkája az embernek az életébe. És azt mondja Jakab, hogyha láttok olyan embereket, akik a reménységben végzik a szolgálatokat, és még akkor is, amikor mindenféle kemény szenvedések vagy nehézségek vannak az életükben, de mégis boldognak mondjuk őket, mert ők mindezt kibírták és reménységgel tették. És az advent azt mondja, hogy legyél te is reménységgel. Hát, hogy neked sokkal kisebb problémáid vannak, mint ennek a Gergelynek volt. És neki volt reménysége, mert Isten adott neki reménységet, és neked is tud Isten adni reménységet. Azzal a reménységgel kell élni, hogyha hiszel Istenben, a holnap jobb lehet, mint a tegnap volt. Azzal a reménységgel, hogy a munkádnak lesz eredménye. Azzal a reménységgel, hogy amit teszel, az nem fölösleges, vagy nem egy ilyen idejűt múlt dolog, hanem valami örökké való érték. Hogy ezzel a reménységgel élni, és az advent tulajdonképpen ezt a reménységet akarja megerősíteni a szívünkbe, hogy Jézus visszajön, érdemes készülni rá, érdemes várni rá. És egy másik példát, amit mond Jakab, ez pedig Jobbnak az élete. Ki az, akinek Jobb a példaképe? Bizonyára mindenki hallotta Jobb történetét. Nagyon gazdag, nagyon sikeres, nagyon szép, nagyon jó életet élt. Összeomlott minden, gyakorlatilag semmilyen nem maradt. Nagyon sok nehézség, nagyon sok nyomorúság, nagyon sok veszteség. És aztán Isten újra fölépítette őt, megbújította őt, megerősítette őt. És azt olvassuk Jakab könyvének a végén, hogy jobb lett neki utána, mint előtte volt. És azt mondja itt a Biblia, hogy vegyetek példát Jobbról. Igaz, hogy nem volt egyszerű, de mégis reménységgel végigcsinálta, végigküzdötte, és Isten megáldotta őt. Tehát a reménység az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy így éljük az életünket. Én nem tudom, hogy neked most miben kell a reménységet valahogy megerősíteni az életedbe, mi az, amiben a reménység elpárogott, vagy az életnek a nehézségei milyen problémákat hoznak, de ne felejtsd el, hogy az Isten tudja adni neked a reménységet. És a reménység az erőt ad, hogy a hitet fölépüljön, hogy akár még nehézség, problémák és nagy ellenállással szemben is, mégis azt mondod, hogy megéri, megcsináljuk, megyünk előre, mert az Isten vezet bennünket. Azt mondja a Biblia, Pál apostol tanítja ezt, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy azt elbírjátok viselni. Gondolj most arra, hogy neked mi a legnagyobb probléma, legnagyobb nehézség, vagy legnagyobb kísértés az életedben, ami úgy húz lefele, vagy rengeteg energiát viszel, mindenféle problémát generál az életedbe. És hogyha ez úgy megvan, akkor hadd mondjam még egyszer, hogy azt mondja a Biblia, hogy amikor benne vagyunk egy ilyen nehézségben, az Isten azt ígéri, hogy el fogja készíteni a szabadulás útját. Vagyis megvan egy terv, hogy kell abból kijönni. Hogy ez a probléma hogy fog megoldódni, hogy ez a nehézség, ez hogy fog átalakulni majd. És hogyha van reménységed, erre fölépülhet a hited, és át tudjuk élni, és átélheted, hogy Isten ezt megadja, mert azt mondja Jakab, hogy igen, irgalmas és könyörületes az Úr. És ez rád is igaz, meg rám is igaz, meg mindenkire igaz. Oké. Ki az, aki még húz egy következő karácsonyfa díszt? Dávid nem lehet most már, kettőt nem lehet. Szóval bárki húzhat. A feladat nagyon egyszerű. Krista az, aki ezt szeretné megtenni. Valamelyiket vett ki, és olvasd, hogy mi van benne rajta.
Erős szív.
Erős szív, köszönöm. Itt azt hiszem, hogy vannak ilyen kis akasztók. Szóval az erős szív a második. Olyan dolog, amit Jakab apostol megemlít, hogy erős szívre van szükségünk. Akkor nézzük meg, hogy az erős szívről mit mond a Biblia. Tehát legyetek ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Miért kell megerősíteni a szívünket? Hát van egy nagyon egyszerű válasz erre. Lukács evangéliumából olvassuk azt, hogy Jézus, amikor elküldi a tanítványokat, akkor mond egy ilyen eléggé lehetetlen küldetés nekik. Azt mondja, hogy menjetek el, íme elküldelek titeket, mint a bárányokat a farkasok közé. Tehát amikor a bárányok elindulnak a farkasok közé, akkor csak az a bárány fog a farkasok közé menni, akinek erős a szíve, ugye? A gyenge szívű vagy a félős bárányka, az nem fog a farkasok közé menni. Az hátraharcot csinál és menekülni fog. Tehát amikor arról van szó, hogy erősítsük meg a szívünket, akkor arról van szó, hogy amíg várjuk Jézust, hogy ő visszajön nekünk, van egy küldetésünk, és ez a küldetés nem más, mint bárányként oda menni a farkasok közé. Kik a farkasok? A farkas ez a világnak az a szellemisége, ami neki megy mindennek és mindenkinek, ami az útjába áll. Egy ilyen ragadozó szellemiség, ami be akar kebelezni mindent, legyél olyan, mint mindenki más, gondolkozz úgy, mint mindenki más gondolkodik, mindig a nagyobb trendekkel kell menni. Tehát ez a szellemiség, ami be akar kebelezni és le akar húzni, ez egy ilyen ragadozó szellemiség. Ez egy ilyen ragadozó állatként tud működni az embernek az életében. És ha nem veszük észre, akkor ez elkezd működni. És a másik oldalon én egy keresztény emberként, én egy bárány vagyok. Teljesen más eszközrendszerrel dolgozok, teljesen más módon próbálok hatást gyakorolni a világra, mint a ragadozó állatok, ugye? És Jézus azt mondja, hogy ez a küldetésünk, hogy menjünk el, mint bárányok a farkasok közé. Pedig a bárány a farkasok között eléggé kiszolgáltatott, nagyon hamar rá lehet jönni, hogy milyen jövő vár az emberre, hogyha egy ilyen környezetben tud működni. És mégis van egy olyan csoda, hogy a bárány le tudja győzni a farkast. Egyrészt azért, mert Jézus eljött erre a világra, és ő is egy bárányként jött erre a világra. Igaz, hogy elítélték, igaz, hogy megszégyenítették, igaz, hogy mindenféle rosszat mondtak róla, de mégis ő meghalt, és föltámadt, és ő győzött. A bárány győzött, nem a farkas. És ez mindig így van hosszú távon, hogy a bárány győz, és nem a farkas. Az a bárány fog győzni, akiknek a szíve erős, és akik az Istenben bíznak. És ezért kell egy erős szívű keresztényként élni az életünket. Hogy amikor különböző szituációkban vagyunk, adventben, vagy bármi más helyzetben, és várjuk Jézust vissza, a küldetésünket be tudjuk tölteni, és ne hátraharcot csináljunk, és ne ijedjünk meg, mert a bárány le fogja győzni a farkast. A Bibliában a jelképrendszerében benne van az, hogy Jézus, tudjátok folytatni a megöletett farkas? Nem. A megöletett bárány, ugye? Az ő sebei tanúskodnak arról, hogy ez valóságos dolog, hogy őt megölték. Hogy keresztre feszítették. Viszont az is valóságos, hogy ő föltámadt és legyőzte ezt a farkas szellemiséget, és ő legnagyobb és leghatalmasabb, és ő a mennyben is, mint megöletett bárány ott van. És ez az erő és ez a hatalom, ami nála van, az ott lehet nálad is. Ezért ez a parancs, hogy erősítsetek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van, ezért ez nagyon-nagyon fontos. Hogy a küldetésünket be kell tölteni, és a küldetés az nem más, mint az, hogy postások vagyunk. Az Isten üzenetét át kell adni X-nek, meg Y-nak, meg Z-nek. Csak lehet, hogy amikor én bárányként az Isten üzenetét átadom X-nek meg Y-nak, ő meg farkasként kezd el működni velem szemben. Ilyen könnyen előfordulhat. És ebben a szituációban, vagy ebben a küldetésben nagyon-nagyon fontos az, hogy erős legyen a szívem. Hogy az Isten ereje legyen a szívemben, egyébként nem fogom megcsinálni. Egyébként azt mondom, hogy inkább menjetek ti. És majd szóljatok, ha visszajöttetek, hogy milyen volt. És majd egy beszámolót szívesen meghallgatok. De akinek erős a szíve, az nem fél a farkastól. Akinek erős a szíve, az bátran vállalja ezt a küldetést, hogy az Isten üzenetét átadni, még ha kell a farkasoknak is, és az a csoda is megtörténik, hogy a farkasok bárányá változnak. Magyarul megtérnek. Hogy átalakul a világ. És ha be akarjuk tölteni a küldetésünket, ma is, meg holnap is, és bármikor, erre az erős szívre van szükség. És a kérdés az, hogy neked erős a szíved? Vagy tele vagy félelemmel, vagy aggodalommal, vagy reménytelenséggel, vagy hitetlenséggel, vagy problémákkal, vagy nem tudom, az élet gondjaival, ami legyengíti az ember szívét, és alapvetően képtelen arra, hogy bármit is tegyen. Azt mondja a Biblia, hogy erősítsétek meg a szíveteket, Jézus visszajövetele közel van, tehát már nem sok idő van, és be kell fejezni a küldetést, meg kell élni, amit Isten ránk bízott, és ehhez szükséges az erős szív. És ez semmi nem bótolja, és semmi nem helyettesítheti. Nos, menjünk tovább.
Egy dolog. Panaszmentes élet.
mond ebbe bele.
Panaszmentes élet.
Akkor így szíves, akasz fel a fára. Panaszmentes élet. Van akinek ilyen az élete? Panaszmentes élet. Jakab azt mondja, ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, hogy el ne ítéltessetek, íme a bíró az ajtó előtt áll. Na hát ez a panaszkodás, ez ma hogy közel jön, ugye? Tehát, hogy sok mindenről beszél a Biblia, amire úgy gondoljuk, hogy kicsit távoli dolog, de a panaszkodás az szerintem mindenkinek így a napi rendjében szokott szerepelni, hogy szoktunk panaszkodni. Általában a panaszkodás akkor jön ki az emberből, amikor valamit szeretne elérni, de nem sikerül, vagy valami elvárásunk van a másikkal, de nem úgy alakulnak a dolgok, tehát valami nem tetszik nekünk, vagy nem jó, vagy fáj, vagy nem tudom, valami bajunk van, akkor elkezdünk panaszkodni. Vagy pedig, ha olyan dolgok történnek, amit szeretnénk megváltoztatni, de itt viszont tehetetlenek vagyunk, és jön ez a frusztráció, hogy nem sikerül, és akkor elkezdünk panaszkodni. Kire szoktunk panaszkodni? Összetudunk legalább 10 olyan témát, hogy személy gyűjteni? Tehát ennyi sikerül? Kire szoktunk panaszkodni? Szomszéd? Kire? Időjárás? Igen. De soha nem jó, ugye? Tehát, hogyha esik, akkor az a baj, ha fúj, akkor az, ha napsütés van, az a baj. Harmadik, mi az, amire panaszkodunk? A főnökre, igen, az, a főnök ez jó téma mindig. Az edzőkre, igen, a szövetségi kapitányra. A közlekedésre is, ugye? Tehát a közlekedés az rendszerint az nem jó. Aha. A parkolás miatt panaszkodunk. Helyünkre állnak, vagy nekünk nincs helyünk sehol. Ez fölviszi az embernek a vérnyomását. Főleg ilyen helyen, ahol mi vagyunk. Tessék? Tanárokra? Tanárokra, szülőkre panaszkodunk, oké. Na, még kettőt. A gyerekekre? A rossz gyerekekre panaszkodunk. Pedig itt nincsenek ilyenek, tehát itt most olyanokról beszélünk, akik pont nem jöttek el. Rossz gyerekekre, és az egészségügyre, az osztálytársakra is, meg az egészségügyre is szoktunk panaszkodni. És ha lenne idő, akkor másik 15 vagy 50-et is föl tudnánk sorolni, hogy mire szoktunk panaszkodni. Lehet, hogy nem is mondtunk egy-két olyan dolgot, mint anyósra szoktunk panaszkodni, vagy hasonló emberekre. Nos, amikor ez a panaszkodás van, hogy ez se jó, nem tetszik, ez sem, az sem, és akkor elmondjuk a bajunkat. Zsófi, te óvonő vagy. Az óvodában hogy szokták ezt mondani, hogy panaszkodik valaki? Árulkodik, így van. Tehát az óvodában ezt árulkodásnak hívják, a panaszkodást. Tehát az egyik kisgyerek oda megy a óvonénihez, és elmondja, hogy a Pistike ilyen rossz volt, meghúzta a hajamat, vagy nem tudom, hátba vert. Tehát a panaszkodás az óvodában, ez árulkodásnak hívják. A házaspárok közötti panaszkodást hogy nevezzük, vagy a Biblia hogy nevezi? Veszekedésnek, de... Tessék? Civakodás, veszekedés, igen, ez jó. Van egy különös kifejezés a Bibliában. Zsörtölődés, de enne... Az csak a... Tamásnak igaza van, ő egy képzett ember. hogy a Biblia az asszonyokkal kapcsolatban mondja, de kiegészíthetjük, én láttam már ilyen férfit is, aki azt mondja, hogy egy zsémbes asszony. Tehát ez állandóan mindig valami baja van. Tehát soha semmi nem jó, mindig mondja. Tehát, hogy ez se jó, már megint, még mindig, tudjátok ez. Tehát, hogy ez a fajta hozzáállás, a házasságban ez a vita, veszekedés, nem tudom, zsöltölődés, zsémbeskedés, ezt így hívjuk. És a társadalomban hogy hívjuk a panaszkodást? Úgy nagy szinten. Valaki itt mondott, hogy elégedetlenség, kritizálás, ugye? De a társadalmi szinten kritizálunk mindent és mindenkit, mert semmi nem jó. Mindennek megvan a helye, meg a szerepe, csak nem kell túlzásba vinni. Ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, hogy el ne ítéltessetek, íme a bíró az ajtó előtt áll, mondja Jakab. Amikor ezt szeretnénk megfejteni, hogy miről is gondol, akkor valami olyasmire gondolhatunk, hogy amikor panaszkodásra pazarod az idődet, hogy ez se jó, az se jó, így nem jó, így nem jó, ez nem tetszik, az nem tetszik, akkor a Biblia szeretné fölhívni a figyelmedet, hogy valami értelmesebb dologgal is foglalkozhatná. Koncentrálj a lényegre. Most azzal, hogy panaszkodsz, és mondod a szomszédasszonynak, vagy a osztálytársnak, vagy nem tudom, otthon a férjednek, meg a feleségednek, meg akárkinek, a munkatársadnak, hogy neked mennyire nem tetszenek a dolgok, ez általában nem szokta megváltoztatni a világot, téged eléggé lehúz, aki sokat hallgat téged, azt is lehúzza. Tehát, hogy ez nem a megoldás felé viszi a dolgokat, hogy panaszkodunk. Persze nem azt mondom, hogy nem lehet panaszkodni, mert megvan mindenek a helye, vagy ki lehet fejezni akár nehézségeket, problémákat is, de alapvetően, amikor itt Jakab beszél, hogy ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, amikor mindig valami bajod van valakivel, és ez egy ilyen beragadt lelkületet feltételez, amikor semmi nem tetszik. És lehet, hogy magammal van bajom, csak ezt kivetítem másokra. Ne panaszkodjatok egymásra, és úgy folytatja, hogy a bíró az ajtó előtt van. Ki ez a bíró? Hát maga Jézus, aki vissza fog jönni. És amikor panaszkodunk egymásra, akkor általában nem is annyira szoktunk objektívek lenni, és nem csak a panaszkodást mondjuk el, hanem az ítéletet is, hogy azért ő ilyen, meg olyan, meg nem tudom, meg mit érdemelne. Meg. Tehát, hogy nagyon sokszor beleessünk egy hiába való dologba, amire azt mondja a Biblia, hogy ne csináld, nincs sok értelme, a másik oldalon meg higgyél abba, hogy Jézus vissza fog jönni, és ő fogja megítélni ezt a világot. Szóval panaszkodhatsz a főnökre, a kormányra, a világ minden fontos emberére, ilyen hatásra, meg olyan dologra, meg az időjárásra, meg mindenre panaszkodhatunk, de Jézus az ajtó előtt van, és adventben ez erősödik, ez az üzenet, hogy koncentráljunk erre, és ő majd visszajön, és el fogja intézni azokat a panaszokat is, amik benned van. Mert lehet, hogy jogos. Mert lehet, hogy tényleg olyan a főnököd. Lehet, hogy tényleg olyan a szomszédod, aki elviselhetetlen. Lehet, hogy amiket mondasz, abban vannak igazság dolgok, de az igazságszolgáltatást azt Isten nem neked adta magánembernek, hogy majd te intézd ezeket el, vagy járassál le mindenkit, vagy mindenki előtt valakit, mert valami nem tetszik neked. Szóval koncentrálj valami fontosabb dolgokra, és ne panaszkodj állandóan, ha ez jellemez téged. Föltehetjük a kérdést, hogy hát ha már panaszkodni se lehet, akkor mit csináljak? Azért jó panaszkodni, nem? Az jól esik néha, hogy kijönteni a szíved, lelked, úgy, és valakiről jól elmondani a véleményt. Szóval ez úgy bennünk van, hogy ez egy jó dolog csinálni, de hogyha azt mondja a Biblia, hogy ezt ne csináld, mert fölösleges, akkor most mit csináljunk helyette? Olyan dolgokat mond a Biblia, hogy például imádkozhatsz azért a valakiért, hogy az Istenre bízod őt, hogy ő változtassa meg. Mert hogy neked nem fog sikerülni, az valószínű. De hogyha imádkozol valakiért, és az Istenre bízod azt a valakit, akkor nagyobb esély van arra, hogy valami változni fog. Tehát, hogy bízzuk Istenre a dolgokat, mert ő az ajtó előtt van, és vissza fog jönni, és meg fogja tenni. Pál apostol azt mondja, ne álljatok bosszút önmagatokért, ez már egy keményebb kategória, itt már nem a panaszkodásról van szó, hanem a bosszúállásról. Tehát ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, ennyi a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Én úgy gondolom, hogy ennek van egy fontos üzenet ennek a panaszkodásmentes életnek. Én lelkipásztorként sokszor megtapasztaltam azt, hogy engem elég sok hatás ér. Tehát, hogy sok mindenkinek az élete dolgai, nem tudom, sokkal több pozitív hatás is ér, meg sokkal több negatív hatás is ér, mint ha nem lelkipásztor lennék, hanem nem tudom, egy asztalos üzembe, vagy egy lakatos üzembe, vagy egy irodába csak úgy dolgoznék, vagy nem tudom. Tehát, hogy kicsit békésebb, vagy nyugodtabb lenne néha az élet. De azt mondhatom nektek, hogy ha nem tudnám ezt megélni, vagy Isten nem segítene abban, hogy megéljem azt, hogy ne állandóan panaszkodjak, hanem az Istenre bízni dolgokat, embereket, helyzeteket, ügyeket, akkor már régen abba hagytam volna. Azt mondom, hogy ez nem megy. Vagy megbolondultam volna. Mert túl nagy a nyomás. És lehet, hogy a te életedben is vannak ilyen időszakok, amikor túl nagy a nyomás, amikor túl sok emberi probléma vesz körül, amikor túl sok olyan ember osztja az ész neked, akikre azért lehet panaszkodni, vagy túlságosan nem mennek a dolgok, és mindenki okoskodik. És nagyon nehéz az élet. És akkor jönnek elő a panaszkodások, és azt mondja a Biblia, ne panaszkodj, inkább imádkozz, vagy bízd az Istenre, majd ő meg fogja oldani. Mert valamit te nem tudsz megoldani. Valami nem a te kezedben van. És olyan sok minden van, amiben el kell ismernünk, hogy az Isten az Isten, és mi meg emberek vagyunk. Hogy az Istennek van hatalma dolgokra, nekünk meg nincs hatalmunk dolgokra. Hogy az Isten meg tudja tenni, én meg nem tudom megtenni. Ha fejem tetejére állok, akkor se fog megváltozni bizonyos dolog. Lehet, hogy az Isten rám bíz valamit, hogy én képviseljem, vagy én mondjam, és akkor azt meg kell tenni, de alapvetően ezt a különbséget látni kell. Hogy az Istennek mindenre van hatalma, nekem nincs mindenre hatalmam, és főleg az, hogy bosszúállás, főleg az igazságszolgáltatás, az nem az én kezemben van magánembernek a kezében, hanem az Isten kezében. És most szeretném kérni azt, hogy gondoljatok olyan emberekre, akivel úgy nagyon elegetek van. Hát, hogy nincs is ilyen, sokáig kell gondolkodni, nem tudom. De hogyha mégis van valaki, akivel nagyon eleged van, akkor azt mondja a Biblia, hogy ne felejtsd el, hogy a bíró az ajtó előtt van, és amikor vissza fog jönni, akkor majd ő intézi az ügyedet. És van, amivel neked nem kell foglalkozni. Vagyis a Biblia arra szeretne bátorítani bennünket, hogy legyünk nagy lelkűek. Nem muszáj mindig beleragadni egy-egy problémába, egy-egy élethelyzetbe, egy-egy emberi nehézségbe, hanem legyél nagy lelkű. Van, amit az Istenre kell bízni, és csak így tudsz tovább menni, mert egyébként nem. Egyébként ott maradsz, és még jövő ilyenkor is azon panaszkodsz, hogy valami nem sikerült. És hogyha abba hagyod a panaszkodást, és az Istenre bízod, akkor azonnal felállsz, és mész tovább, és az élet sokkal szebb lesz. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy jogos dolgokat nem lehet kimondani, vagy nem lehet visszajelezni, vagy azt mondom, hogy értitek, de hogy ne ragadjunk be a panaszkodásba, mert alapvetően ez nem az Isten dicsőítés, nem a mi életünket fogja szolgálni, hanem alapvetően lefele fog húzni bennünket. Még akkor is, hogyha panaszkodni jó. A Biblia azt mondja, hogy ne panaszkodj. Miért is nem kell panaszkodni? Mert nincs értelme. Tehát semmit nem fogsz elérni vele. Egy millimétert általában nem mennek előre a dolgok azért, mert elkezdünk panaszkodni. Főleg, hogyha ez a lelkület beragad. És miért tiltja a panaszkodást a Biblia? Hát semmi másért, mint hogy legyél reménységgel. Hogy a bíró az ajtó előtt van, hogy Jézus vissza fog jönni, és ő intézi, meg fog áldani téged, vagy a másikat is, mert nem tudom, meg helyre teszi a dolgokat. És van, ami nem a mi kezünkben van, hanem van, ami az Isten kezében van. Úgyhogy kedves Kősziklai gyülekezet, advent van, szeretnénk szép karácsonyt, meg boldog új évet, hagyjuk abba a panaszkodást, és foglalkozzunk valami mással, ami sokkal inkább építi az életünket, és megerősít bennünket. Legalábbis Jakab ezt mondja, én ezzel egyetértek. Amikor ezt meg tudtam csinálni, mindig nyertem. Amikor nem tudtam megtenni, akkor mindig veszítettem. Szóval ne panaszkodjunk. És van még egy téma. Lehet, hogy már valaki ki is találta a szövegből. Ki akarja kihúzni az utolsót? Sokat nem kell keresgélni. Szóval, Dani.
Türelem.
Légy szíves, akasz föl te is a fára ezt a díszt. Szóval a türelem. Ezt mondja Jakab, legyetek türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Amikor a türelemről beszél Jakab, akkor itt kicsit többről van szó, mint arról, hogy legyél nyugodt, Jézus vissza fog jönni. Mert hogyha nem vagy nyugodt, akkor is vissza fog jönni. Ha hiszel benne, akkor is vissza fog jönni, ha nem hiszel benne, akkor is vissza fog jönni. Tehát vannak dolgok, ami rajtunk kívül állnak, tehát hogy nem a hitünk befolyásolja, mégis meg fog történni. Tehát itt nem erről van szó. Amikor azt mondja, hogy legyetek türelemmel, testvéreim, egészen végig az Úr eljöveteléig, és az a türelem legyen benned, ami tele van reménységgel, hogy a földművelő, amikor elveti a földbe a magot, azzal a reménységgel veti el, hogy abból aratni is fog. De hogyha ez a reménység nem lenne benne, akkor nem csinálna semmit. Akkor nem tenne semmit, ugye? Tehát ez a reménység meghatározza az életünket, a türelemre nem csak a hit épül föl, a reménységre nem csak a hitünk épül föl, hanem türelmet is ad az a reménység, ami az Istentől van. Egyébként van ebben egy ellentmondás, mert valamikor az igazi nagy reménység az egy ilyen türelmetlenséget hoz az embernek az életében, nem? Mert amiben nem tudsz reménykedni, hát akkor már nem vagy türelmetlen, akkor hagyjuk az egészet. Amivel viszont nagyon reménykedünk, akkor úgy minél hamarabb történjen már meg. Ugye van egy ilyen türelmetlenség is benne, de vannak dolgok, amiket nem tudsz sietetni. Vannak dolgok, ami nem a mi kezünkben van az ideje ennek, ezeknek a dolgoknak. És türelemmel kell várni, még akkor is, hogyha nagyon szeretnéd. Egy fiú meg egy lány, amikor nagyon szeretik egymást, és eljegyzik egymást, türelmetlenül várják az esküvőt. Ugye? Tehát, hogy bennem ez a türelmetlenség. Vagy egy anyuka, aki várandós, és várja, hogy megszülessen a kisbaba, akkor lehet, hogy türelmetlenül várja, hogy minél hamarabb szeretném már látni. van egy ilyen szent türelmetlenség is, de mégis azt mondja a Biblia, hogy türelemmel végig kell várni, mert azzal, hogy te türelmetlen vagy, azért nem segítesz rajtad, vagy nem segít rajtad meg a körülményeken semmit. Ugyanúgy meg kell várni, hogy valami bekövetkezzen. A türelemmel kapcsolatban, hogy türelmesek legyünk, van egy ilyen fontos bibliai alapelv, amit mi szeretnék elmondani, hogy amikor Isten megteremtette ezt a világot, akkor a sorrend az volt, hogy Isten megteremtette a szellemi világot, megteremtette az anyagi világot, meg minden működőképessé tette, tehát gyakorlatilag be volt rendezve ez az univerzum, ugye? Tehát, hogy minden a helyén volt, minden be volt rendezve, és az utolsó mozzanatként Isten megteremti az embert. Beleteremti a tök kézbe, ugye? És azt mondja, hogy élvezd, használd. Jó reggelt kívánok, ez a tied. Menjél és élvezd, és gondozd, és legyen minden szép, és minden jó. Tehát ilyen kulcsra kész állapotba hozza Isten az egész univerzumot, és odaadja Isten az embernek, hogy használd. Ez volt a teremtésnél. És a Biblia beszél egy másik teremtésről is. Péter apostolt szeretném idézni. Azt mondja a Biblia, hogy mivel pedig mindezek, amiről beszéltem, ez az egész teremtett világ, felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és sietitek az Isten napjának az eljövetelét. Amikor majd ezek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Péter beszél valami olyasmiről, egy ilyen apokaliptikus nagy robbanásról, amiben a régi az elmúlik, és egy új következik be. És amikor erről beszél, akkor itt fordítva működnek a dolgok, hogy ez majd egyszer be fog következni, hogy új ég és új föld. De ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, először Isten valami más új teremtést akar létrehozni, és ez pedig nem más, mint te meg én meg az egyháznak a megújítása, megerősítése, fölkészítése arra, hogy amikor az egyház fölkészül, és az egyház most ne az intézményt értsétek, hanem a hívő embereknek a milliárdjait, akik Krisztust várják, amikor fölkészül a mennyasszony ugye a vőlegénynek a fogadására, akkor fog bekövetkezni a találkozás, és utána következik az új ég és az új föld. Értitek a különbséget? Hogy az először Isten kulcsra készen megcsinál mindent, és odaadja az embernek, és azt mondja, hogy használd. Aztán jön a bűneset, és sok minden tönkre megy. Ennek a következménye az, hogy ez a világ nem tart örökké, és egyszer összeomlik minden, és új ég és új föld lesz. De ez az új ég és új föld, ez nincs kész. Ez nem ott van valahol elraktározva, és majd amikor kell, akkor kinyitják az ajtót, és így előjön, hanem akkor fog megtörténni az új teremtés, amikor te is, meg én is kész leszünk, meg így mindenkivel együtt, amikor a mennyasszony teljesen fölkészítve lesz. És azt mondja Jakab, hogy legyél türelemmel, mert az Isten is türelmes hozzád. Persze nehéz az Isten szívével, meg a fejével, meg a gondolataival gondolkodni, de lehet, hogy az Isten már szívesen elhozta volna az új eget és az új földet. Az egy kicsit jobb, mint a mostani. Abban nincs bűn, abban nincs romlás, abban nincs zűrzavar, abban nincs türelmetlenség, meg nincs panaszkodás, meg sok minden nincs benne. Az Isten elhozná már, de még föl kell készülni az egyháznak. A Biblia beszél erről a képről, hogy az egyház a mennyasszony és Jézus Krisztus, mint vőlegény, majd egyszer találkoznak. És ebben a találkozásban a mennyasszonynak szépnek kell lenni, tisztának kell lenni, rendezetnek kell lenni. Ugye minden mennyasszony ilyen. Minden apró ránc a ruhán, az zavaró lehet, tehát tökéletesnek kell lenni. És a szellemi értelemben ennek a mennyasszonynak még inkább fölkészültnek kell lenni, hogy ez a találkozás ez tökéletes legyen. A mennyasszony várja a vőlegényt, és türelmesen kell várnia. A vőlegény várja a mennyasszonyt, és türelmesen kell várnia. És ebben a folyamatban, hogy még az új ég és az új föld nem jött el, az tulajdonképpen még arra vár, hogy ez az új teremtés megtörténjen, hogy az emberek a körülöttünk lévő világban sokan megtérjenek, átéljék szellemileg magukban az új teremtést, hogy a régi elmúlt és új jött létre, és valami teljesen új elindul az életébe. Péter beszél arról, hogy valakik siettetnék ezt az egész folyamatot, hogy milyen jó lenne már. Főleg, amikor a világban sok a baj, meg az űr, meg nem tudom, valakinek az élete nagyon nehéz, akkor azt mondja, jó lenne ez egészen már túl lenni, valami szebbet, vagy valami jobbat átélni. Vannak emberek, akik siettetnék ezt az egészet. És azt mondja a Biblia, hogy oké, lehet siettetni, de hogy te is része vagy ennek. A mennyasszonyhoz, a szellemi mennyasszonyhoz hozzátartozol te is. És az advent arra hív téged, hogy mennyasszonyként legyél tiszta és legyél szent. És hogyha az életedben ott vannak az űrök, problémák, rendezetlen dolgok, akkor az adventi időszak arra hív, meg a Jézus várás arra hív, hogy rendezd az életedet. Hogy tiszta és szentül tudjál karácsonyra készülni, Jézust várni, meg így tudjál tovább menni. Ez alapvetően nagyon-nagyon fontos, mert akkor jön csak el az új ég és az új föld, amikor ez az Isten szerint megtörténik, benned is, bennem is, meg a világon sok embernek az életében. És lehet, hogy lesznek olyanok, akik ezután fognak megszületni, és Isten még rájuk is vár, hogy ők is majd belépjenek ebbe a fantasztikus közösségbe, ami a Krisztus váróknak a közössége. Ma egy kicsit beszéltem ezzel a reménységgel kapcsolatban néhány dologról, hogy reménykedve nézzünk a jövőre, és a türelem és a türelmetlenség kérdését csomagoljuk be a reménységbe, hogy reménységgel legyél. Beszéltünk az erős szívről, és ide is reménység kell, hogy Isten meg tudja erősíteni a szívedet, ha neked erre van szükséged. Beszéltünk a panaszmentes életről, hogy semmi értelme panaszkodni, de ide is kell a reménység, mert nincs reménységed, akkor mi marad? Hát a panaszkodás. De ha van reménység, akkor az embert nem érdekli a panaszkodás, akkor menni akar tovább. És beszéltünk egy kicsit a példaképekről, hogy a proféták, vagy akár Jobbnak az élete példa lehet, és ide is kell az a reménység, hogy igen, Isten őket megerősítette, akkor engem is meg fog erősíteni. Itt adventkor fontos, hogy a te életed is legyen becsomagolva ebbe a reménységbe, az Istentől kapott reménységbe. Hogy úgy tekintsd a holnapot, az életedet, a körülményeidet, a dolgaidat, hogy Istennel reménységbe akarok tovább menni. Ezzel a reménységgel akarom élni a karácsonyt, így akarok tovább lépni. Nem tudom, hogy benned mennyi reménység van. Hogyha 1-5-ig meg kellene határozni, 1 az gyenge, az 5 az nagyon jó, akkor hanyast mondaná, hogy mennyi reménység van benned. De ez a mai ige, Jakabnak az üzenete azt mondja, hogy reménység nélkül ez az egész nem fog működni. A reménység az, ami éltetni fog téged, és erre fog fölépülni minden. Ha kisgyerekeid vannak, legyél reménységgel velük kapcsolatban. Ha van férjed, akkor legyél reménységgel a férjeddel kapcsolatban. Ha van feleséged, akkor legyél reménységgel a férjeddel kapcsolatban. Ha van munkád vagy vállalkozásod, legyél reménységgel ezzel kapcsolatban. Ha vannak terveid, legyél reménységgel ezzel kapcsolatban. És bármit behelyettesíthetsz. Bármi van, ami előtted van. Reménységgel kell neki indulni. És ez a reménység, ez nem olyan, hogy addig küzdök, és valahogy megmagyarázom magamnak, hogy reménység, 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 és 150-szer elmondom, akkor nagyobb lesz a reménységem, hanem imádkozz ezért, hogy reménységgel tudj tovább menni, hogy az Istennek az áldásaként tudjon ott működni az életedbe. És ha ott van a reménység az életedben, erős lesz a hited, erős lesz a szíved, és sok minden jó lesz az életedben. Szóval szükség van a reménységre. Én ezért szeretnék befejezésül imádkozni, és kérlek, hogy tedd meg te is. Amire szükséged van most, kérd Istentől. Drága Uram, megvalljuk előtted, hogy nagyon sokszor tudunk türelmetlenkedni, vagy okoskodni, vagy panaszkodni, vagy sok olyan dolggal foglalkozni, ami leköti a figyelmünket, energiánkat, de rá kell jönni, hogy ezek nem működnek. Sokkal inkább szeretnénk most tudunk hozzád jönni, és kérni azt, hogy tisztíts meg a szívünket, Szent Szellemedet töltsd a szívünkbe, Uram, hogy a megtisztított szív az telve legyen, Uram, a te jelenléteddel, és így tudjunk előre haladni. Adj, Uram, reménységet a szívünkbe, és adj áldást valamennyünknek, hogy amikor elmegyünk innen az Isten tiszteletről, akkor ne úgy menjünk el, ahogy ide jöttünk. Adj mennyei áldást, mert szükségünk van rád. Imádkozunk azért, hogy készíts fel a szívünket, lelkünket a veled való találkozásra. Arra a találkozásra is, amikor majd színről színre látunk téged valóságosan, de azokra a találkozásokra is, amikor lehet, hogy otthon vagy bárhol imádkozunk, és valamilyen módon megjelensz, és megáldod az életünket. Az életünk hétköznapjaiban is, Uram, készülni akarunk újra és újra veled való találkozásra. Így kérlek, hogy áld meg valamennyünk életét, a hétköznapokat is, az ünnepeinket is, a csendet is, meg a nagy zajt is, és add, hogy senki és semmi ne tudja kivenni a szívünkből azt az élő reménységet, amit csak te tudsz adni. Mert te vagy, Uram, a reménységnek az Istene. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében imádkozom ezért. Amen. És akkor befejezésül a Róma 15-13-at szeretném idézni, azt mondja, a reménység Istene, tehát az Isten a reménység Istene, töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel, békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Hát így legyen. Isten áldjon bennünket.